Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint abból is jól látszik, hogy az új amerikai kormányzat milyen jelentőséget tulajdonít Magyarországnak, hogy Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó a riádi tárgyalásokról hazatérve egyből fogadta őt Washingtonban csütörtökön. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval tervezett egyeztetés előtt arról számolt be, hogy ez már a sokadik találkozója lesz vele, ami jól demonstrálja, hogy teljesen új korszakba léptek a Magyarország és Amerika közötti kapcsolatok. A Nemzetgazdasági Minisztérium elfogadva a turisztikai szervezetek és vállalkozások véleményét visszavonja a szálláshely minősítésről szóló jogszabálytervezetet, közölte az NGM. A turisztikai szakmai szervezetek és vállalkozások javaslatait, valamint a jogszabály társadalmasítása során beérkezett észrevételeket figyelembe véve döntött a Nemzetgazdasági Minisztérium a kötelező szálláshely minősítés további díjmentessége mellett. Ennek megfelelően visszavonja a társadalmi egyeztetésre bocsátott rendelet tervezetét, amely a szálláshely minősítési tevékenységhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjak szabályozását célozta. Február közepén zajlott a Váci Egyházmegye állandó diakónusainak találkozója Mária Besnyőn. A rekollekció és közösségépítés céljából megrendezett programba bekapcsolódtak a májusban felszentelendő jelöltek, illetve a diakónusok feleségei is. A diakónusi közösség egyre nagyobb, gazdagabb és színesebb, és fontosnak tartjuk, hogy jobban megismerjék egymást az egy hivatáshoz tartozók, ezért szerveztünk 3 napos találkozót, mondta Lackó Mihály diakónusi referens. A találkozó során fontos a liturgia közös ünneplése, így a diakónusok együtt vettek részt az imaórán, a szentségimádásokon és a szentmiséken is. Orosz Atanáz megyés püspök a jubileumi szentévben azokat a görög katolikus polgármestereket hívta zarándoklatra és hivatalos látogatásra, akik a Miskolci Egyházmegye területével egy belső településeken dolgoznak. A program során először a Miskolci Herman Ottó múzeumot látogatták meg a vendégek, ahol az egyházmegye centenáriumi kiállítását tekintették meg. A tárlatvezetést ezúttal Vámosi Katalin, főmúzeológus, a Görög Katolikusok Évszázados Öröksége című kiállítás társkurátora tartotta. Ukrajna legfelső tanácsa elfogadta a rendeletet, amely szerint nemzeti imanappá nyilvánítják február 24-ét, azt a napot, amikor Oroszország elkezdte teljes körű háborúját Ukrajna ellen. A kezdeményezés célja, hogy imával is hozzájáruljanak a békéhez és az ukrán társadalom megszilárdulásához. A hatályos kormányrendelet értelmében további egy évig érvényes a menedékesek személyazonosságát és tartózkodási jogát igazoló okmány, közölte az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság. A főigazgatóság arra hívta fel a közleményében a figyelmet, hogy az okmány érvényességi idejét a hatályos kormányrendelet már korábban meghosszabbította 2026. március 4-éig. Az orosz-ukrán háború közelgő 3. évfordulóján, mint fogalmaztak, arról tájékoztatják ügyfeleiket, hogy a konfliktus elől Magyarországra menekült emberek ügyeiben az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság továbbra is ellátja hatósági és támogató kötelezettségeit. Stratégiai megállapodást kötött a Magyar Állami Operaház és a Menedzser Szövetség. Az opera felső vezetőinek nyújtott tanácsadásról, középvezetőknek szóló ösztöndíjas mentorprogramról, valamint az év menedzsere díjátadó gála évenkénti operaházi megrendezéséről kötött megállapodást a Menedzser Szövetség és a Magyar Állami Operaház. A megállapodás szerint kapitány István elnök irányításával a Menedzser Szövetség elnökségéből álló 6 fős csapat biztosít stratégiai tanácsadást a Magyar Állami Operaháznak. Jókai Mór születésének bicentenáriuma alkalmából az író kései javarészt második feleségéhez írt versei váltak elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár kópia nevű virtuális archívumában. Tájékoztatta az OSK a távirati irodát. Az évforduló alkalmából a kézirattárban őrzött 73 Jókai vers vált elérhetővé a Nemzeti Könyvtár digitalizált gyűjteményében. Végül az időjárásról. Hazánk nagy részén túlnyomóan napos időre számíthatunk, ugyanakkor a Nyugat-Dunántúl térségében a felhőzet napközben is megmaradhat. Csapadék azonban nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke 3 és 7 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai közéletünkben Gyöngyösre és Mezőkövesdre látogatunk. Témánk a népi írók és a Vőfély konferencia lesz. Elsőként Gyöngyösön Kamil testvér előadásába hallgatunk bele, amely a Ferences könyvtárban volt a Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Köszöntök mindenkit, de ha megengedik, én a köszöntőmet dalban mondom el. Adjon Isten minden jó, ez új esztendőben, drága jobbor, bölcsosod az új esztendőben, jó kenyeret szalonnál.
Népírók hogyan kapcsolódnak a barátokhoz? Nyilván néhány népírónál lehet olyan szövegeket találni, ahol találkoztak ők, vagy megismerkedtek barátokkal. És ez mindjárt egy jó alkalom a kiindulásra, ugyanis a ferenceseket, a mi rendünket, mely hivatalosan kisebb testvérek rendje, magyarul Ordo Fratrum Minorum, ahogy azt mindenki tudja, barátoknak hívták. Ez onnan jön, hogy a délvidékről érkező testvérek testvéreknek szólították egymást, vagyis brátnak. De a magyarok nem értették ezt, ennek nincs semmi értelme, tehát akkor barátok. A népi etimológia szerint azt is állíthatjuk, hogy a török időkben főleg ferences szerzetesek szolgáltak a hódoltsági területeken, magyarul a nép barátai voltak, szentségekkel ellátták, vigasztalták őket, közöttük jártak, és így rajtunk ragadt, hogy mi vagyunk a barátok. Gyerekkoromban nem azt mondták, hogy Jézus neve plébánia van Jászberényben, hanem a barátok temploma, és azt mindenki tudta, hogy az mi vagyunk. Még akkor is, hogyha nem egészen volt világos, hogy ez mit is jelent. A ferencesek általában a város szélire telepednek le, mint ahogy azt látjuk Gyöngyösen is. Mindenki így látja. Legalábbis valamikor régen a város széle volt ez a hely, most már nem annyira, mert egy kicsit kitolódott a pusztába is. A város szélére nem azok telepednek sosem, akik földesurak, birtokosok, gazdagok, szép palotákba, hanem az egyszerű nép a falvakba is mind a mai napig, mint ahogy egyik másik népi író ír arról, hogy a barlang lakásokba a falu szívére is telepedtek a legszegényebbek. Tehát a barátok mindjárt innen kapcsolódnak a népi írókhoz, azzal is egybekötve, hogy a ferencesek mivel a nép közelébe voltak az egyszerű emberek közelébe, a régi századokban, és mind a mai napig közöttünk vannak olyanok, akik ilyen egyszerű körülmények közül jönnek, tanyáról, vidékről, falvakból, mint akár én magam is. Kitekintésképpen említem meg, hogy amit a népi írók megírtak novelláikban, regényeikben, szociográfiai írásaikban, azt Kodály és Bartók, meg előtte Vikár Béla megírta, összegyűjtötte, ellenőrizte, elemezte, rendszerbe foglalta a népdalok területén. Ugyanis az, ami a regényben meg van írva, az egyértelműen benne van a népdalokba is. Kodálynak és Bartóknak az öröksége, a népdaloknak az öröksége mind a mai napig ható örökség. Nem véletlenül ünnepeltük nem régen a táncház mozgalmat, nem véletlenül járunk minden esztendőben citerázni, és jövünk össze népdalos estekre, akár itt a plébánián. Városunknak kimagasló néptánc élete van, ezt se szabad elfelejteni, valahol a gyökereik ott vannak Kodálynál és Bartóknál is. A mai előadásnak nem lehet célja a népi írók teljes körének, minden művének ismertetése, bár amikor leültünk a tanárúrral és beszélgettünk meg Beával, mindig följöttek, még erről is kellene beszélni, arról is kellene beszélni, meg még az is benne legyen, de nem 2,5 órára rendelkezésünkre, hanem csak egy nagyon rövid idő. A népi írók jelentős részének fontos művei a szociográfia műfajából kerültek ki. Elmentek egy helyre, azt alaposan fölmérték, leegyezték, különböző kérdőíveket töltettek ki, ott éltek a faluba, és azt rendszerbe foglalták. Az igazoló fölmérések fontos elemei ennek, föltáró fölmérések, ez még majd a mai napon többször is elő fog kerülni. Szeretném egy kicsit idézni Féja Gézát, aki 1900-ben született Szent János pusztán. Annak idején ez egy 176 lakosú kis tanyabokor, tanyaközösség volt, ma pedig Léva városának része. Sok nehézséget tapasztalt meg, a Bölcsődal című könyve megtalálható itt a városi könyvtárban, én is zömmel az ő életét onnan ismertem meg. Kimagasló szociográfiai írása a Viharsarok. Békésnek, Szentes környékének, Békés Csabának, ott azonnak a déli részeknek a területén sokféle olvasókörbe elment, írói esteket tartott, beszélgetett az ottaniakkal. Ott a földesurak, aki egy kézben volt általában a földterület, külön telepítettek le magyarokat, katolikusokat, a másik faluba szlovák evangélikusokat, vagy szlovák származású, vagy tóth származású reformátusokat, hogy mégis egységben tudjanak lenni. Akik nem találták meg a saját hitükben a vallásosságnak, a népi vallásosságnak az elemeit, az ő hitüket, azok bizonyos mozgalmakhoz csatlakoztak ezen a vidéken, a Viharsarokban. Ilyen volt például a nazarénus mozgalom. Így fogalmaz Féja. A magyar nép erkölcsi fölemelkedését várták a nazarénus mozgalomtól. Később aztán vetértársaik is akadtak. Millénisták, adventisták, koplalók, reszketősök, szellemidézők, gyaponisták, apostolok egyháza, és így tovább. Nem is lehet felsorolni valamennyit, olyan rohamosan osztódnak. Nyilván a békési vallásosságunknak ezeket a formáit én mindent nem ismerem, sőt, még a nazarénusokat sem különösebben, de az, hogy különös falvakban megvoltak az összetartásnak az elemei, és ezek közül egyik volt a mélyebb vallásosságnak az eleme, a nazarénus mozgalom, az biztos. Sénka Istvánnak a neve is mindenki előtt ismerős, hiszen ő egy bihari származású, későbbi költő, író és ridegpásztor volt. Az édesapja is ridegpásztor volt, ez azt jelentette, hogy télen is kim voltak a legelőkön a nyájjal együtt, nem jártak be gyakran a falvakba. Az egyik történet szerint a ridegpásztor beviszi a plébániára a tizedet, az egyházadót, és mondja a plébánosnak, hogy meghoztam a tizedet. Jól van, fiam, tedd oda a magtárban. Jól van, leteszem, de én kérem a pásztorbéremet is. Hogy kéred a pásztorbéredet? Az én nekem, a bárányaim nincsenek is, nem voltak kint sosem veled a mezőkön legelni. Hát, én se jártam sose templomba az egy év folyamán, mégis elhoztam a pásztorbért. A rideg pásztoroknak az élete olyan volt, hogy kint voltak állandóan. Bár sokan romantikával tekintenek a pásztor életre, az egy nagyon kemény élet volt. Télen, nyáron, kint a nyáj mellett, és azt mondják, hogy buta pásztorok, egy csomó mindenhez kellett értenie ennek a pásztorembernek, ami a nyájjal kapcsolatos, a gyógyítástól kezdve, a fejésen keresztül, a sajtkészítésen át, számtalan mindenféle dolgon keresztül. Tehát Sinka István élete is példa lehet számunkra. Említésre került Illyés Gyula Puszták népe című írása is. 1990-ben olvastam ezt először Jászberényben a Kalapka György szakmunkásképzőben, úgyhogy elmondható, hogy én 35 éve készülök a mai előadás megtartására, de még így is le vagyok maradva tanárúhoz képest, aki már ettől sokkal több tapasztalatot szerzett, akár mint történelem szakas tanár is. Bár akkor olvastam, két dolog fogalmazódott meg bennem ezzel kapcsolatban a puszták népével, minden és semmi. Minden, mert úgy éreztem, hogy ezt valahol belül zsigereimben érzem. Ott Jászberény hajtán, ahol mi laktunk, szántóföldek, legelők, búzatáblák, erdők, mocsár, sok minden volt. Valahogy éreztem, hogy ez nekem szól ez a mű. 1980-ban a Summások életéből már nem volt semmi sem. Nem csak azért, mert a jásságban a zsellérek, föld nélküli mezőgazdasági cselédek 3-4%-nyian voltak, tehát nálunk a Summás élet nem különösebben volt jelen, hanem azért, mert az már egy más világ volt, a termelő szövetkezeteknek a kora, meg a kisháztáiknak a kora volt, tehát mindent és semmit értettem meg belőle. Említettem, hogy sokan úgy vannak vele, hogy a paraszti élet meg a földeknek az élete az romantikus. Ezt a népdalokban nem mindig találjuk meg. Azt mondják inkább egy jássági népdal szerint, hogy sej, búza, 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 de nagy tábla búza. Amikor eljön városról egy költő, ő már ezt írja a versébe vagy a novellájába, sej, búza, 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 de szép tábla búza. Az ott élő parasztember a nehézségeket is belefogalmazta, még a városról érkező költő talán inkább csak a szépség. Az Illyés Gyula által megírt Puszták népében az egyházi életről ennyit írt. Egyházilag, ahogy már említettem, a puszta pálfához tartozott. Hetenként egyszer a pálfai plébánia kápjányáért kocsit küldtek, vagy hozta a káplánt, vagy nem. Az iskola terem végén szemben a katedrával nagy szárnyas ajtó kápolnát rejtett, szabályszerű oltárral, s attól jobbra-balra egy-egy paddal a hallgatók részére. Én még ilyen iskola kápolnában jártam Jászberény megyes felének a határába, s valóban ki lehetett nyitni az ajtót. Még így és Gyula megemlíti, hogy időnként nagyobb ünnepek előtt a plébános jelent meg, hogy elvégezzék gyónásukat, szentmisén vegyenek részt, és az ott lévő aponyiak és zicsiek ezt mindig fontosnak is tartották, hogy az ő cselédjei, munkásai részt vegyenek az egyházi életben. És Gyula még akkor elmondta, hogy vasárnaponként ő minisztrált is. Szabó Dezsőt is szeretném a népi írók közül kiemelni, aki 1879-ben született mai Erdély területén, főiskolai tanár, kritikus, publicista, még 1935-ben Nobel-díjra is jelölték, bár a magyar irodalmi lexikon a 60-as években a klerikális reakció szószólójának titulálja. Az egyik ilyen műve, amit nemrégen olvastam, az Elsodor falu. Valószínű, hogy ilyen falva volt a központja Sepsiszentgyörgytől nem olyan nagyon messzi, de ez csak a későbbi irodalom tudósoknak a feltételezése gondolatai. Az azonban biztos, hogy Sepsiszentgyörgy közelében valóban volt a testvére, Szabó Jenő, lelkész. Fülep Lajos 1919-ben júniusában a Nyugat című folyóiratban ír erről a műről. Szabó Dezső az igazságot szereti, amit annak tart, meg is mondja, ha a bőrébe kerül is. Nagyon kemény ez a mű, nem könnyű végigolvasni, de érdemes minden sorát elolvasni. A falu egy református falu, akinek a lelkészét Szabó Jenőről, testvérbátyjáról mintázta meg, aki jelen van a falu életében. A hagyomány szerint a kézdi vásárhelyi hívek ezt a regényt 4 évig rejtegették a nagy tiszteleti úr előtt, amikor aztán elolvasta felháborodott, és írt is egy ilyen cikk sorozatot, hogy Fárcándi Jenő levelei Szabó Dezsőhöz, a regényben ugye a tiszteletes Fárcándi Jenőnek hívták. Ez aztán sok nehézséget is okozott a kettejük életében. Bizonyos egyházi szokásokhoz ragaszkodtak a falunak lakosai, eljártak Isten tiszteletre, közben aztán megvitatták az élet nagyobb eseményeit. Van egy részlet a könyvben, Szabó Dezső úgy látta, hogy vallásosságuknak egyik fontos eleme, hogy rettenetesen káromkodnak. Ez úgy fogalmazódik meg a regényben, hogy egy koronást ad valamelyik fiatalnak, ha sikerül neki egy szépet mondania, és a fiú megkapja azt az egy koronást, mert először nagyon nehezen indul bele. Egyébként amúgy vallási életet élt a falu. A regényben megjelenik Ferenc bácsinak a temetése is, amely valóságosan megtörtént 1902-ben Csíkszentdomonkoson. A Ferenc bácsi egy 48-as honvéd volt, magányosan élt, és azt gondolta a falu, hogy majd egy méltó nagy temetés, de különösen nagy tort rendez majd a számára. A portáról indult el a temetés, ott eszegettek egy kicsit, meg iszogattak egy kicsit, meg iszogattak egy kicsit, meg iszogattak egy kicsit, aztán elfelejtették a Ferenc bácsit temetni. Azóta a Ferenc bácsi temetése címen lehet olvasni ezekről az eseményekről.
Varga Kamil atyát hallották a Gyöngyösi Ferences könyvtárban tartott előadásában. Műsorunk folytatásában Mezőkövesden Koncz László büféjjel beszélgetünk egy hideg reggelen.
Nem fáztam, ha bár mínusz 6 fok volt itt, ahogy mértem a hőmérőn, úgyhogy kicsit csípősebb hidegre ébredtünk.
Ugye van, aki szereti a hideget, mert hát mondják, hogy a kártevők hagy pusztuljanak, van, aki pedig hát bizony a gázszámla az egy kicsit magasodik, úgyhogy ez van. Na de hát tavasz lesz hamarosan, reméljük.
Igen, és hát egy nagyon nagy eseménnyel várjuk a tavaszt, és egy nagyon szép napon, a nőnapon, ugyanis egy olyan programmal készülünk, ami még nem volt a Kárpát-medencébe a bőfélyek között. Ez a első Kárpát-medencei bőfé konferencia, ami nem egy hagyományos bőfé találkozó, hanem a Kárpát-medence minden vidékére, akik elfogadták és el is tudnak jönni, kifejezetten szakmai oldalról közelítsük meg, hogy hogyan lehetne ezeket a nagyon szép őfi hagyományokat, esküvői, lakodalmas hagyományokat, mint érték visszamenteni most a 21. században.
Voltam már vőfély találkozón, hát az egy kicsikét ünnepélyes, meg hát bemutatós, meg hát csomó minden, de igazából a konferencia szó az nekem egy kicsit tudományosnak tetszeleg, nem?
Igen, nem is véletlen, mert ugye tavaly megkaphattuk, bejegyeztek minket a Nemzeti Értéktárba, tehát a magyar vőfékedés élő hagyományával, és ezt tovább víve, vagy ennek a címnek élve próbáljuk azokat felkutatni, hogy milyen módszerekkel hogyan lehet továbbadni, megmenteni ezeket a hagyományokat. Mindenki esetleg hozhatja a saját tájegységéről a szokásokat, hogy náluk ez hogyan volt, ők, mi az, amit esetleg ötleteket, hogy mi az, amit esetleg ő javasolna, hogy esetleg be lehetne vezetni. Itt nagyon könnyen értem, itt vissza kell menni egészen a legmélyebb gyökerekig, az óvodáskorig. Ugyanis, ha már óvodában elkezdjük, és ebbe beszállnak esetleg óvodó pedagógusok is, vagy táncpedagógusok is, a gyermekeknek esetleg egy gyermek lakodalmas tanítását, ami már egyébként egy-két órában ez működik, és már ott megismerkednek ezekkel a szokásokkal, és úgy kerülnek fel már iskolába, akkor talán nem ezeket a digitális kütyüket fogják nyomkodni, hanem kicsit érdeklődnek a, nem véletlenül szoktuk mondani, hogy nagyon-nagyon gazdag magyar hagyományok iránt, és hogyha az esküvőknél lakodalmaknál maradunk, akkor azért a világon nálunk az a leggazdagabb az esküvő és lakodalmas hagyományok.
Hát nekünk legalább az biztos, hát nem kell hasonlítgatnunk, máshol is vannak, kevésbé ilyenek. Én arra emlékszem azért a szocializmusban egy kicsikét úgy, mint hogyha nem is lett volna nagyon divat, bár azért mindig volt, aki elvállalta a vőfékedést, de csak arra korlátozódott igazából, hogy ott a vacsoránál elmondta a dolgokat, néhány dolgot lehetett, esetleg cipőt lophatott el, hogy legyen egy kis játék is, de olyan nagyon nagy hagyomány nem volt. De most, minthogyha egy kicsikét jönne visszafelé lassan-lassan.
Igazándiból én azt gondolom, hogy van attól kezdve, hogy amikor a paraszti kultúrából, hogy az emberek elkezdtek kivetkőzni a viseletből, és úgy eltávolodni a hagyományoktól, és ez hozta sajnos a kommunizmus, akkor nagyon sok minden átalakult. Így egyébként Mezőkövesden is hihetetlenül átalakultak az esküvés lakodalmas szokások. Utalva itt esetleg egy Győrfi István, annak idején az 1930-ban itt járt Mezőkövesden, és a Matyó lakodalomról írt egy nagyon szép könyvet. És ehhez képest az én mesterem, aki a Tóth László bácsi, aki már sajnos nincsen közöttünk, ő az 50-es évek elején lett bőfély Mezőkövesden. Amit én tudok most a mostani hagyományokról, hogy az hogyan volt, én azt is próbálom továbbadni, de már visszanyúlunk a Győrfi István féle írásokhoz is, hogy próbálok majd nagyon régi matyó szokásokat. Kommunizmusban nagyon sok mindent, ugye hát a legtöbben nem mentek el egyházi esküvőre. Polgári szertartás volt, és nem véletlenül, ha fogom használni ezt, hogy polgári szertartás és egyházi esküvő, mert a polgári szertartás az nem esküvő. És ezért országvilág előtt vállalom ezt a kijelentésemet, mert az esküvő az csak a templomban történik. Mert mint magyarok, nekünk egy pápai privilégiumunk van arról, hogy csak nálunk Magyarországon, az egész világon sehol máshol esküdnek a fiatalok párok Jézus Krisztus feszületére. Ezért esküvő az esküvő.
Na most egy kicsit menjünk előrébb. Te, amiben belefogsz, abból mindig a maximumot akarod kihozni. Ugye elkezdődött a néptáncoskodásod, utána a hatari, utána az utazás sok. És ezt hát tudtam én, hogy őféket, hát volt is, mikor majdnem sikerült közössé tenni azt az ünnepet, de elfoglalt voltál. No, a lényeg az, hogy mindenből a maximumot akarod kihozni. Ezt mikor is kezdted? Van ennek már vagy 20-30 éve?
Ennek 35 esztendeje. Ez a
30... Annyira öreg nem vagy?
30, pedig későn kezdtem. 22 évesen kezdtem. Tehát én azt mondom, hogy én már majdnem, hogy későn kezdtem. Én 1990. augusztus 10-én volt az első lakodalmam, de akkor még nem vőfé voltam, hanem vőfé jelölt voltam. Ennek az említett Tóth Laci bácsinak a vőfé jelöltje voltam, mert nálunk a Matyuknál azért élt ez a hagyomány, hogy az idősebb vőfének vőfé jelöltje volt. Máshol ezt kis vőfének vagy egyébnek hívták, de bal oldalt a szívünkön nem is hordhattuk a bokrétánkat. Csak jobb oldalt hordhattuk, addig míg az idősebb vőfé azt nem mondta, hogy áttehetem a bal oldalamra, a szívemre.
Miért kezdted el? Azért, mert azt hitted, hogy jót teszel, vagy pedig hát szeretted azt a hangulatot?
Ez egy olyan iszonyú nagy véletlen. Én nekem a legjobb legénykori cimborám, sajnos ő sincs már közöttünk, és ő neki volt a lakodalma. Hát mi olyanokodunk egyébként, mint a testvérek, meg a két család is nekünk nagyon össze volt nőve, és hát ő azt szerette volna, hogy én a násznagya legyek az esküvőn, meg a lakodalomban, de aztán hát mivel még az akkori hagyományok szerint azért a keresztapák látták el ezt a tisztséget, nem is akartunk ebbe, és pont kapura jött, hogy a mennyasszony édesapjának a legénykori cimborája meg volt ez a Tóth Laci bácsi. A Laci bácsi meg villanyóra olvasó volt itt Mezőkövesdén, és járt hozzánk, és tudta, hogy én néptáncos vagyok. És akkor tudta, hogy találkozunk ugyanabban a lakodalomban, és akkor azt mondta nekem, hogy figyelj, azt mondja, én már elfáradtam. Azt mondja, itt van, azt mondja, 28 vers, tanuld meg, azt találkozunk augusztus 10-én. Tehát igazándiból nagy kísérése nem volt annak, hogy én hogyan fogom ezt csinálni, és hát sikerült, ahogy sikerült. Tehát azért elég erős meg is vicceltek, amikor megérkeztünk például a mennyasszonyos házhoz, és a bebocsájtót elmondtam, és közölték, hogy itt nincs lakodalom, csak keresztelő, és hát erre az öreg engem nem készített fel, de jó van, aztán ugye úgy kapcsolt az ember, hátat fordítottam a násznépet, elindultunk egy hosszú utca, hogy majd keresünk a barátomnak egy mennyasszony, de aztán utánunk szaladtak, hogy csak van még itt egy jány, egy eladó, és hát sikerült, ahogy sikerült. De érdekes módon abban az esztendőben már lettek felkéréseim itt Mezőkövesden. Az elkövetkezendő 8 esztendőm az úgy telt, hogy igazándiból én Mezőkövesden nem is mozdultam ki, mint vőfé. És aztán ez az olló úgy elkezdett egy kicsit kifelé nyílni. Mentem ide-oda, messzebb városokba, Egerbe is, Miskolcra, és oda is jöttek még messzebbről jövő vendégek, tetszett, elnyerte tetszését, amit csinálok, elmegyek esetleg Debrecenbe, oda is megint jöttek, lemegyek Szegedre, és aztán ez így nyílt, és akkor aztán tulajdonképpen most azt mondhatom, hogy 35. évemet elkezdve, hogy mind a 19 vármegyét végigjártam, Felvidéken is volt szerencsém már a lakodalomban lenni, most is leszek ebben az esztendőben is, Székelyföldön is voltam, Erdély, Párcium részén is, úgyhogy ez az olló szépen kitágult, és ahol jártam, meg járok, ott azért nyitott füllel, nyitott szájjal, meg nyitott szemmel járok, és ha találok, rátalálok valami kis érdekes hagyományra, akkor azt én igyekszem magamévá tenni, mert én azt vallom, hogy ezek a hagyományokat teljesen mindegy, hogy innet megyek Dél-Borsodból, megyek mondjuk Dunántúlra, én viszek az innet kelet-magyarországi szokásokat is a lakodalmakba, mert ma már azt lehet mondani, hogy a párok 99,9%-a, de sajnos most már ott tartunk, hogy a szüleik sem ismerik a hagyományokat, mert ők pontosan a kommunizmusban nőttek fel, és azt, amit említettük, ők csak annyit látok, hogy tojásgörgetés, vagy cipőlopás, meg egyéb, annyi minden megelőzés, annyi szép meguncú dolog van egy ilyen napon, és én elviszem, mert tudom azt, hogy azzal, ha az esküvő részét nézzük, a kikérésekkel, búcsúztatásokkal, a templomi esküvővel, vagy polgári szertartással kapcsolatban nagyon sok szép dolgot lehet tenni, a magában a mulatságban még nagyon sok olyan hangulatos dolgot lehet becsempészni, ami teljesen mindegy, hogy most ez most hajdúságból gyűjtöttem, vagy Dél-Magyarországról, vagy borsodi, dél-borsodi, vagy zempléni, de tudom, hogy nagyon jó hangulatot tudok vele varázsolni, de ugyanezt tudom csinálni, hogy akár Dunántúlit is megjelenítek itt esetleg ezen a vidéken.
Nem azért néztem utánad, mert nem ismerlek, régóta ismerjük egymást, hogy utazó vőfény. Így hirdetted magad, tehát nem csak a településen, azon a kicsin vagy nagyobban, ahol itt laksz egy 16 ezres városkában, hanem akkor mondtad, hogy a Kárpát-medencében is már kiléptél a mai határainkon túlra, ahol magyarok vannak természetesen, mert hát ez magyar nyelvű, ez a vőfékedés. Egyébként mit jelent ez a szó?
Vőfény. A leírások szerint a vőlegénynek volt a képviselője, tehát onnan indul ki a vőlegényből, és ennek nagyon sok elnevezése van, mifelénk vőfénynek, de vőfénynek, de van vőfi, dorosba, szószóló, gazda, napos gazda, nagyon sokféle elnevezésünk, sőt, mi a kunságban, igaz, hogy a kunkapitányok nem igazán voltak vőfiek, de nagyon sokszor maguk a kunkapitányok is vállaltak lakodalomba a tisztséget, úgyhogy nagyon sokféle, mi felénk vőfi, de még az idősektől hallottam a vőfény elnevezését is régiesen.
A fénynek nem nagyon volt értelme, hát, úgy gondolták.
Hát ez a tájszólás alapján.
De van egyébként másik szó, ceremóniamester.
Érdekes módon, tehát a vőfé az igazándiból ceremóniamester, mert a esküvő és lakodalmas eseményeknek a ceremóniamestere. Én mostanában szoktam azt mondani pároknak, hogy inkább vőfét hívjanak, mert ő a ceremóniáknak az igazi mestere. A régi lakodalmakban is, esküvőkön is azért, hát elmondták, hogy most zajlik a ceremónia, tehát az a mesterember kellett, és ezért hívták a vőfélyeket, hogy aki jó beszédű volt, jó kiállású gyerek volt, ismerte a nótákat, ismerte a hagyományokat, oda tudott mindenre figyelni rá, és alázatos lelkű. Iszonyú nagy alázattal jár ez a tisztség, mert hála jó Istennek azért nekem, elég sok olyan párom volt a 35 év alatt, akik 100%-os bizalommal vérteztek föl. Olyan dolgokat mondtak el, amit sokszor még a szüleik se tudtak, és rám bízták, és én az alapján én tudtam akkor az ő napjukat szépén, meg úgy kormányozni az egészet, hogy jó legyen. Nagyon egyszerű példa, egy szigetközi lakodalomban, amikor oda jöttem én azt, és akkor azt mondta, hogy hát Laci bácsi, te tudod meg először, hogy harmadik hónapos áldott állapotban vagyok, még a szüleim sem tudják. Senki nem tudja a rokonságból. Azt szeretném, hogy te bejelentenéd most itt a lakodalmas nép előtt, hogy mi újság. És hát libabőrös vagyok, mert olyan dolgokat osztottak meg, hogy nem az anyjához rohant, hogy édesanyám ez és ez van, hanem őt is akkor elmondtam, ez mind a bizalomnak a jele. Ezeket úgy is kell kezelni. És én azt szoktam mondani, hogy ha engem 100%-os bizalmukkal felvérteznek, én akkor tudok jól működni. Hát olyan, mint ahogy a székely ember is mondja az unokájának, hogy fiam, miről ismered meg, hogy ez a kocsi üres, vagy megvan rakva, becsukod a szemedet. Hát ugye az üres kocsi az hangosan zörög, nincs tartalma. A teli kocsi az meg halkan zörög. Én azt szeretném, hogy én teli kocsi legyek, hogy jó meg legyek rakva, mert én akkor tudok működni.
Nem régen találkoztam egy olyan vőfélyjel, aki ismersz, meg is beszéltük már telefonon, hogy a gyönyörű Zsigmondot ismered, aki rendkívül elismert ebben a szakmában, nem is szakma, ez bármi másnak nevezhetjük, tehát ott Sárándon a településén is elismerik, kapott ő már nagyobb kitüntetéseket, kultúra lovagja, de itt, mint ugye egy kicsikét nem ismertek volna el a hatarival sem annyira, illetve vőfékként biztos elismertek, csak ott egy olyan ember, aki minta a településen. Itt te dolgozol normálisan, nem pedig hirdeted a nagy szavakat, de hogy érzed ezt? Többet kívánnál, vagy elég ez neked, mert ismer mindenki?
Hogy szokták mondani, senki se lett profita a saját hazájában. Egyébként nekem tavaly fordult elő, hogy 6 év után tavaly voltam itthon újból lakodalomban, addig 6 évig nem is voltam mezőkövesden, tehát én jártam. Matyó ember a summás volt világéletem. Én azt mondtam, hogy én modern summás vagyok, mert járom az országot. Az, hogy mennyire igazándiból engem azt foglalkoztat, hogy akármennyi lakodalmam is van, ez legyen 6, legyen 10, legyen 18, legyen 20, inkább a minőség. Tehát, hogy értéket tudjak adni, hogy a mai embereknek tényleg, hogy ezeket a dolgokat, hogy akár visszatérve egy kicsit visszakanyarodott ceremóniamester dolgokhoz, hogy amit mind képviselünk, meg a Zsiga, meg a hozzánk hasonló vőfélyek, tényleg próbáljuk az értékeket visszamenteni és átadni. Tehát ettől lesz szép az, hogy majd az utódaink ne úgy nőjenek már fel, hogy elmennek egy esküvőre, meg egy lakodalomba, és azt hiszik, hogy az úgy szokás. Hanem lássák azokat a nagyon-nagyon régi szokásokat, vissza kell hozni. Nekem is annyiszor mondták, hogy jó, miért nem tanulsz modern, írják költsé saját modern verseket. Nem kell. Hát olyan gazdag a vőfői költészet, ha bár nem a szép irodalom remek műveiről beszélünk, egy paraszti költészetről beszélünk, de mégis olyan gazdag, hogy mi a csodának kell itt modern verseket költeni, amikor Somogy megyébe is, de nálunk nem menjünk messzebbre, itt van Kisgyőr, tehát 1840-es leíratok vannak. Én is tanulok most abból. És olyan gazdag dolgokat lehet visszahozni, olyan a nyelvezete, amit én azt gondolom, hogy az emberek valamilyen szinten ki is vannak erre éhezve. Csak vagy lustaságból, vagy egyszerűen nem tudják, hogy hol kell ennek utána járni, vagy azt mondják, hogy nincsen rá idő, vagy csuda se tudja, hogy amikor meghallják, hogy azért az ember egy kicsit ízesen, egy kicsit cirkalmasan, bibliai nyelvezettel beszél, és ilyet is lehet, hogy ilyen is van. Tehát, hogy én elmegyek valahol is esküvőt, lakodalmat vállalni, akkor elkezdik egy búcsúszatót, vagy amikor megérkezünk az étterembe, akkor az étterem tulajdonos azt mondja, hogy Martonvás. Csak megint egy példa. Első kezdődött semmi, még kipakoltam az autóból, átöltöztem viseletbe, és akkor oda hívott az étterem főnök, hogy beszélgessünk. És akkor megmondta kerekperec, hogy ne haragudjon a vőfiúram, de azt mondja, megmondom őszintén, hogy mind a ceremóniumestereket, mind a vőfiéket ki nem állhatom már, mert egy kapta fára valóak. Mondja, mindenki ugyanazt fújja, mint a rossz duda, semmi új nem történik. És én annyit mondtam neki, hogy remélem hozok újat az önök életébe, és olyan történt, ami egyébként ami manapság már sajnos nincs, hogy például a séfek, a főszakácsok többsége már hajnalban már nincs ott például. De most megvárt a főszakács, a séf. És a tulajdonossal együtt oda jöttek, és azt mondták, hogy köszönjük szépen, mert olyanokat vittem oda, olyanokat mutattam, amit még az életben nem láttak. És azt mondtam, hogy ez éri meg.
Hogyan lehet egyensúlyban tartani azt, hogy humoros legyen, tréfás, de ne legyen túlságosan pajzán? Mert azért voltam én már olyan helyen, ahol egy kicsikét úgy lesütöttem a szememet, meg talán a mennyasszony is. Azt érezni kell, vagy pedig a hagyományosat, azt, hogyha teszi az ember, abban nem volt olyan túl sok ilyen pajzánk. Volt benne minden, de hogyha te költenél, vagy mások költenek, azok belevisznek csúnyát is néha-néha.
Hát ember állik a tudomány. Azért nekünk nagyon jó emberismerőnek is kell lenni. És ahogy nincs két egyforma tojás, meg tojás, meg az ebrák se egyformák, nem lenne egyformák, így lakodalom sincs. Még egy családon belül is. Nekem is volt olyan, hogy 10 hónapon belül ugyanennel a családnál voltam, mind a két fiút kiházasítottuk, de nagyon-nagyon föl kell ismerni. A pajzánság az egy nagyon jó dolog, én azt mondom. Az
amíg nem csúnya.
Amíg el nem érünk arra, az igaz részhez, ahonnan obszínnek hívjuk a dolgot. Voltak régen, a nagyon régi paraszti kultúrában azért nagyon erős obszín verselések is voltak, tehát nekem is van ilyen gyűjteményemben, de, és ezért jó mindig beszélgetni a fiatal párom, mert akkor valamilyen szinten megismerem őket. És ezt föl kell gyönyörűen építeni. Az, hogy hogyan lehet ezt egyensúlyba tartani, amikor kezdődik egy vendégvárással, ott azért már egy kicsit, hogy egy picit jó hiszeműen az ember, legalábbis én most magamról beszélek, úgy szurkapiszkálódok a vendégekkel, nem azért, hogy hazazavarjam, hogy minél hamarabb elmenjenek, hanem azért, hogy megismerjem, hogy tudjam, hogy ezekkel az emberekkel meddig lehet elmenni a nap folyamán. És aztán jön egy nagyon szép esemény a részeknek, akár egy kikérések, a búcsúztatások, egy szép rozmarin ceremónia, a bokréták kitűzése, a vőfékendő felütése, maga az esküvő. Ezek mind szép, azt mondom, hogy ezek a kicsit pityergetősebbek, de magában kikérőben már beleszúrunk ottan egy kis huncutságot, egy kis pajzánságot, hogy egyensúlyba tudjuk ezt az egészet tartani, nagyon azt mondják, hogy hát ez nagyon egyfelé billen ez a csónak, hogy csak a szomorúság felé. Ha bár egyébként ezt is szoktam mondani a pároknak, hogy mondják, hogy hát ők nem szeretnének siratós búcsúzhatót, mondom, gyerekek, én egyfajtát tudok. Az emberek különbözőek. Az a fajta búcsúzhat, amit én most mondok, azt én a Laci bácsitól örököltem, és már ő is örökölte, tehát több mint 100 esztendős mennyasszony búcsúztatóról beszélek. Volt, hogy erre a búcsúztatóra fent az emplénbe olyan röhögő görcsöt kapott a mennyasszony, és meg azért mondja, hogy abba kellett hagyni, és bementek a házba, és hogy 4 óráig nem jöttek ki, mert nem tudom, milyen csúda, tehát a cecelé csípte meg őket, vagy a francia tudja. De van, ahol meg való végig pityergik, és azt mondtam, hogy gyerekek, ez nem olyan halotti búcsúztatónak kell mondani. Habár most olvastam egy nagyon szépet, meg nem mondom a kiírásából, hogy tulajdonképpen a mennyasszony búcsúztató is, meg a búcsúztató tulajdonképpen az egy halotti búcsúztató. Ugyanis miről beszél? A papok is azt mondják az esküvőn is, hogy meghal az egyik fél a másik fél javára. Egy test, egy lélekké válnak. Ilyen jellegű búcsúztatóról beszélünk, de mégse egy olyan, mint amikor kimegyünk egy temetésre. Ennek megható verselése van, sőt, tovább még nagyon kevesen vagyunk itt a Kárpát-medencében, akik énekeljük is ezt. Én most akadtam rá, hogy 3 hete egy énekelt mennyasszony búcsúztatóra, amit végig énekelnek. Amit most csinálok, ez mint 100 esztendős, a bevezető és a levezető részét énekelem, amikor kifejezetten a szülőktől, testvérektől, nagyszülőktől, keresztülőktől búcsúzunk, azok prózaian vannak elmondva. Az énekelt búcsúztató is ugyan egy bőfény nem mindig csak prózai nyelvezetbe beszélt, hanem szépen énekelve mondta el a köszöntőket, a búcsúztatókat.
Azért, amiért jöttem, arról is essen szó keretek között az elején mondtad, most pedig én rákérdezek újra, tulajdonképpen akkor készülsz te erre a konferenciára, beosztjátok, gondolom, hogy ki mit fog mondani, vagy pedig előadás, utána pedig majd hozzászólás, és így, vagy még nincs fejbe meg?
Nem csak fejve, írásban is megvan tulajdonképpen, megszületett a program. Igazándiból azt szoktam mondani, és ha mondhatom, de miért nem mondhatnám, és nagy képűség nélkül, hogy az ötlet gazdája az, hogy itt legyen egy ilyen, az én vagyok. Aztán az összes többi megvalósításában nagyon nagy segítséget nyújtott itt a Magyar Népi Művészeti Egyesület. Tehát ők vállalták fel a szervezését. Zsigával annak idején beszélgettük földesen, hogy a 10. vőfé találkozón már beszélgettünk róla, hogy lehet, hogy meg kellene utaztatni ezt a Kárpát-medencei vőfé találkozót, és aztán tovább mentünk, és amikor tavaly volt a díjátadás Szentenényes Kanzénban a Nemzeti Értéktárnak a címátadása, akkor beszélgettünk erről, hogy hát tulajdonképpen nem is egy vőfé találkozóról kellene, hanem inkább egy szakmai tudományos összejövetel, egy konferencia kellene, és akkor én mondtam, hogy én egyébként már gondolkoztam itt, hogy Mezőkövesden is milyen jó lenne egy vőfi találkozóval is. És akkor kapura jött, bementem a Magyar Népi Művészeti Egyesülethez, papbetéken leültem beszélgetni, és hát rögtön nyitottak voltak erre a dologra, ők intézték ennek a pályázati részét is, aztán így született meg ez a március 8-ai. 9:30-tól lesznek a regisztrációk, amikor érkeznek a vőfiek, de már lesznek vőfiek, akik 7-én este ide érkeznek, mert messziről, tehát a Gyergyótól kezdve Gyimesen keresztül, a Székelyföld, Csiki, Székelyudvarhely, tudom, hogy jönnek a Szilátságból, Párciumból is, jönnek Szabolcsból, Felvidékről, Délvidéki részét, nem tudom, mert annak egy másik, meg lett bízva, egy másik vőfi, aki ezt a részét szervezze, hogy feljöjjenek, Dunántúrról is várunk vőfélyeket. Aztán lesznek előadások, aki most eszembe jutott, hogy a Balsi Csabi is fog itt lenni, és fog beszélni. Ebéd után még lesz előadás, és aztán lesz egy nagy ilyen kerekasztal beszélgetés, vita fórum, ahol aztán mindenki elmondhassa azt, amit szeretne, azt, amit tud. Ugye Zsigával már többször beszéltünk erről, hogy minden vőfél próbálja majd összegyűjteni, ha kell, akkor írja le, hogy miről szeretne, mi az, amit elő szeretne vezetni. Mondtam, hogy nekem van egy kész programom, ami egyébként már évek óta működik, és csinálom. Ezt már egyszer elmondtam Zsigáiknak is, most is megyek például pénteken Gödre, a Búzeszem általános iskolába egy ilyen előadást tartani, ami 6. osztályosoknak szól, mert a honis népviseleti órán akkor ők tanulják az emberi élet kapcsán az esküvőket, a lakodalmakat, és akkor erről a 6. osztályosoknak tartok egy nagyon szép kerek előadást, hogy milyen hagyományaink vannak, hogyan lehetett ezt most a 21. századba visszamenni, mi az, amit még meg lehet jeleníteni, meg vissza lehet hozni, amit a melvajuk betöredelmesen, sajnos sem a helyszínek, tehát éttermek, a bármi, ahol a lakodalmat rendeznek, már nincsenek erre úgy felkészülve. Az idő rettenetesen lerövidült, tehát amikor én elkezdtem, azért még itt a Mezőkövesden, az a 24 órás lakodalmak voltak. De most már örülünk, hogyha ha 12 órosszát kihúzzuk. És a 12 órában kell valamilyen csodát varázsolnunk.
Nyitott lesz, tehát mehetnek mások is a kíváncsiskodók, vagy pedig hát zárt, mert sokan lesztek. Mert azért ugye hely kell. Olyan nagy hely, csak a közösségi ház, vagy a sportcsarnok. Tehát nem 150-200 emberre számítottok, hanem az alatt.
Meghívásos alapon történt a vőfélyek jelenléte. Míg 60-70 vőfélyel számolunk, meglátjuk, hogy mennyien vállalják el, vagy fogadják el még a... Mert ugye nem csak én hozzám futnak be, vagy a Matyó Népvészete Egyesület ez a jelenkezések, hanem Zsigánál is, ugye ő is volt kint most január vége felé egy gazdatalálkozón, azt hiszem Székely udvarhelyen, és ott is tolmácsolta az ott lévő gazdáknak, szószólóknak, hogy hát lesz egy ilyen mezőkövesden ekkor és ekkor, és ez most csak nekünk szól. Ez nekünk szól, ez szakmai találkozó. A délutáni vitafórum után ugye 6 óra körül megvacsorázunk, és utána még lehet folytatni akár kisebb körökbe is, de egy nagy közösségbe is a beszélgetéseket, vitafórumokat, tudás átadást, és aztán majd lehet, hogy még egy picit a este folyamán, mert talán lesz egy banda is, és akkor egy kicsit lazítunk is.
Milyen módon ismerheti meg a nagy közönség, hogy volt ilyen, és mi volt a téma pontosan, mi hangzott el? A rádióból igazán keveset lehet megtudni. Készül-e róla írásos, vagy képanyag, hanganyag?
Képanyag mindenképpen, mert én beszéltem egy videóssal, két kamerával fog kijönni, és ő az elejétől a végéig föl fogja venni. Beszéltem tévéstársaságokkal is, hogy esetleg egy tudósítást erről, de még nem mindenőlet kaptam én se visszaválaszt. Bízom benne, hogy egy tudósítás erejéig azért egy pár riportra, hogy ez miért is van, hogy az majd sikerül megvalósítanunk. Bízom itt a Jóisten segítségébe is, mert ezt is ki kell mondanunk sajnos, hogy utolsó órásak vagyunk.
Sok mindenről beszélhetnénk még, tehát egész nap valószínű, hogy ez 24 órás lagzi lehetne, ameddig tudnánk róla beszélni, de tulajdonképpen azért csak lesz valami gyakorlati haszna is, akár úgy, hogy megkapják kézbe, ha akarják, vagy könyvtárba, vagy bárhol másod, mert azért ennek nem szabad elmúlni anélkül, hogy ne legyen olyan, hogy megmarad. Amúgy fölösleges csinálni saját magatoknak.
Pont azért lesz a filmes dokumentálása, az pont azért lesz, hogy azt még hasznosítsuk. Még jó odáig nem jutottunk el a Zsigával, hogy majd ez hogy lesz. Én nekem azt mondta a videós, hogy ő átveszi, tehát fölveszi, átadja az anyagot, és aztán mi úgy gazdálkodunk vele, hogy mi szeretnénk. Valószínű, hogy ebből lesz valami kis szerkesztett film. Egy biztos, hogy én szeretném nem vagyok nagyon oda a közösségi médiákért, de sajnos be kell látnunk, hogy hát az, hogy a viszonylag a célközönséghez is eljusson az, hogy mi az, amiről beszélünk, mi az, amit képviselünk. Muszáj, mert hogy máskülönben nem. Tehát akkor azt lehetne mondani, hogy akkor átadtuk az egész terepet a modern világ képviselőinek, akik ezt már nem tisztségként, nem alázatos szolgálatként élik meg, vagy tekintenek erre az egészre, hanem munka, pénzkereseti lehetőség. És ezt is merem vállalni tulajdonképpen, hogy sajnos ez a nagyon szép dolog, az esküvő és a lakodalom, ez elvesztette a jelentésének az értékét. Nem tudják például, hogy mi az, hogy esküvő. Már itt a DJ-k is azt mondták, hogy én múltkor éppen felhívtam egy DJ-t, hogy olyan jót buliztunk az esküvőn, és akkor megkérdeztem tőle, hogy melyik templomba volt ez, amikor ahol ilyen jót bulizhattatok, és mert nem tudják a szó jelentését.
Köszönöm, találkozzunk március 8-án. Engem talán egy két-három percre beengedtek majd.
Sőt, nagy tisztelettel várunk, tehát minden olyan tudósítót, aki ezt közhírét tudja dobolni, mint régen a kisbírók, legyenek ott. Én hívtam fotóst is, aki azért a esküvői szakmában nagyon nagy neve van, ha bár mondta is nekem, hogy Laci, én szókimondó ember vagyok, de hát ha csinálnak pár jó képet, és akkor ő is egy kicsit bevinni. Egyébként ő is csinált egy ilyen podcastes előadást én velem annak idején, tavaly nyáron, és attól, hogy a modern világot képviseli a fotózással, az nagyon nagy hív a régi hagyományoknak, és azt mondta, hogy minden tisztelete azok az emberek előtt, akik tényleg széllel szemben mennek, hogy ezek megmaradjanak, mert töredemesen könnyebb lenne felakasztani a vőfégot ott a szögre, és akkor azt mondja, széttárni, hogy jó, ennyi volt emberek. Bízom benne, hogy még nem kell felakasztani ezt a botot.
Koncz László mezőkövesdi Matyó vőfét hallották. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük ma este 22 óra 10 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé. Thank you.